Szeretettel köszöntöm a kedves kollégákat. Isten dicsőségére álltunk föl, ha mindnyájan így döntöttek. És azért mondtam, hogy kollégák, mert a mi tanításunk szerint mindenki pap, aki befogadta az életébe az Úr Jézust, és kötelezve van arra, hogy másokért imádkozzon és másoknak Jézusról bizonyságot tegyen. Úgyhogy nagyon szeretném mindenkinek a szívére helyezni ezt a gondolatot, tessenek helyet foglalni.
Mindenünk zik a dicsének, bűntől váltott lelkeké, szállj magasztalás dicsének, Jézushoz a trón felé, nagytag ének ki.
Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága mennyei atyánk, hálás a szívünk, hogy gyermekeiddé fogadtál bennünket. Uram, nem csak teremtő hatalmad jogán, hanem fiadért, Jézusért lettünk gyermekeid, akit testvérünké, megváltónká, üdvözítőnké tettél, aki végigjárta azt az utat, amelyet számára kijelöltél, aki engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztfán elszenvedett halálig, Áldunk, mennyei atyánk, hogy megtanítottad nekünk, te őt, a te egyszülöttedet, Úrrá Krisztussá tetted, neki adtál minden hatalmat mennyen és földön. A mennyei világbirodalom, a földi birodalmak és a sötétség világa hatalmai fölött is. Ebben bízunk, Uram, amikor hálával gondolunk az elmúlt napokra, órákra, amelyeket te hajlandó voltál velünk tölteni. Uram, örömünk telt benned, akkor is, hogyha valamivel ránk pirítottál. Akkor is, hogyha feltált rá valamit, amit magunk se akartunk előhozni életünkből, amit elfedtünk. Nem akartuk sötétnek látni, se bűnnek, se rossznak, se szeretetlennek, és te mégis megmutattad, mi az igazi gondja életünknek. Uram, légy közöttünk, taníts minket, szólj hozzánk. Vedd le rólunk a mi bűneink terhét, és tedd újongó bizonyságtevővé életünket. Amen. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 12. fejezetéből olvasom az igét. A kijelöléshez képest egy picit előbb kezdem, és hamarabb fog véget érni, tehát az első verstől olvasom. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival, Jakabot, János testvérét pedig karddal ketté vágatta, amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is, akkor éppen a kovásztalan kenyerek napja volt, miután elfogadta Pétert, börtönbe vetette, és átadta egyenként négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a Páska ünnep után akarta őt a nép elé vezetni. Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Azon az éjszakán, amikor másnap Heródes elő akarta vezettetni Pétert, két bilincsel megkötözve, két katona között aludt. Az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. És íme az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadta cellában. Odaállt, meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá, kelj fel gyorsan. Erre lehultak a bilincsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal, övezd fel magadat, és köst fel sarudat. Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki, vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Ekkor kiment és követte őt. De nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük, mikor kiment rajta, végighaladtak egy utcán, aztán hirtelen eltávozott tőle az angyal. Ekkor Péter magához tért, és így szólt, most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt. Amen. Kedves testvérek, sokszor vita a keresztény igehirdetők között, hogy lehet-e történeteket allegórikusan érteni, a vitával nem kívánok foglalkozni, de úgy gondolom, hogy amit Isten a szívünkre helyez, azt el kell mondani az ige alapján, amit feltár előttünk. És így a hét végén ebben nyilván van egy kis összegzés is. Az első gondolat, amire szeretném oda irányítani a figyelmet, hogy hova nézel, kire nézel, mire nézel. És azért kezdtem úgy, hogy kedves kollégák, mert most mindegyikünkre úgy gondolok, mint akit bizonyságtevő és mennie kell, nem igazán tudjuk az egyházi szerkezetben, hogy ki miért lesz püspök, és egészen pontosan egymásról se tudjuk, hogy kit Isten mire rendelt. De hogy mindegyikünknek akar feladatot adni egy olyan hét után, ahol róla hallunk, róla beszélgetünk egymással, ahol nagyon közel érezzük magunkhoz. Ahol szinte néha már túlzásban is azt éli át valaki, hogy milyen jó, mert most itt az Iccés Istán mellett könnyű. De ha hazamegyek, nem lesz. Ő angyal. Tehát angelosz. Isten követe. Minden ige hirdető, ha jól csinálja a dolgát, Isten követe. És Péter föleszmél, mert eltűnt az angyal. De hát az angyal nélkül is menni kell tovább. Mert egy valaki meg nem hagy el bennünket, ha mi nem hagyjuk el őt. És ez Jézus. Tehát szeretném, hogyha mindenki, akiben van egy pici szorongás arra nézve, hogy jó, itt egy héten át mindig igével éltünk. Átéltük Isten hatalmát és szeretetét, egymást erősítettük. Ugyanez nem történhet meg, ahol 8 óra munka vagy sok minden más feladat is történik, de azért el ne felejtsük. Ha csukva marad a Bibliánk, pedig azt kinyithatjuk minden nap. Ha bezárul a szívünk, pedig azt sarkig kell tárni minden nap. Akkor nem számíthatunk arra, hogy képesek vagyunk úgy hordozni a gondjainkat, amiről mások azt látják, de jó neki. És amire lehet válaszolni, hogy ne lenne jó, én Isten gyermeke vagyok, és az Úr megígérte, hogy velem van. Nem maradok el tőled, nem hagylak el téged, és nem fog magunkra hagyni bennünket. De a kérdés változatlanul fontos, hogy kire nézel, mire nézel. És a szervezeti élet, egyház életében látom nagyon sokszor egy teológián, egy tanár, aki jól felkészült a Bibliából, felkészül egy előadásra, és ott van előtte Istennek az igéje, és van egy halom könyv, amit olvashat, meg ott van mellette a kollégája, mondjuk a rektor, vagy egy másik kollega, akivel nincs egészen jóba, vagy akit nagyon-nagyon tisztel, és töpreng azon, hogy azt a gondolatot, amit Isten ad, elmondhatja-e. Mert hát, ha ő túl szigorúnak fogja találni, és akkor én már nem leszek olyan jó a szemébe, mint amilyen szeretnék lenni. De hát ez nem csak teológiai tanárokkal fordulhat elő, hanem veletek is, velünk is. Hogy olvassuk az igét, értjük tulajdonképpen, hogy mit akar mondani Isten. Na de ha én ezt elmerem mondani, akkor mit szólnak hozzá mások? Nekem talán legjobban a Gyuszi bizonyságtétele tetszett, azért, mert azt mondta, hogy amikor elhagytam a piálást, amikor elhatároztam, hogy meg akarok térni, és átadom a szívemet Jézusnak, jöttek a haverok, kinyitották a kocsi ajtaját, és mondták, hogy gyere velünk, mire azt mondtam, hogy nem megyek, mondta a Gyuszi. Miért nem jössz? Mert Jézusi akarok lenni, te hülye vagy, mondta, hogy tudom. Hát a Krisztusról szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, ezt fel kell vállalni. És csak akkor tudunk megmaradni, ha nem állandóan azt lessük, hogy ki mit szól ahhoz, amit mi Istentől ajándékul kapunk, hogy erőnk legyen, hogy el ne tévedjünk azon az úton, amelyen járnunk kell, hogy az ördög, a sátán rá ne szedhessen bennünket. És hát ne felejtsük el az Efezusi levélnek nagyszerű üzenete, hogy nem fog megjelenni szarvakkal és patákkal, hanem lehet, hogy épp egy keresztény testvérben jelenik meg. Hát senki meg ne tévesszen titeket. Amikor valakivel beszélgettek, és halljátok a hangját, hát az általatok ismert igére, Jézus személyére gondoljatok. És ne akarjatok máshoz igazodni. Mit szól hozzá egy tanítványom, mit szól hozzá a szomszédom, mit szól hozzá, aki engem tanított, mit szól hozzá, ki mit szól hozzá, és sokszor már még csak elő se jön, hogy Jézus mit szól hozzá. És szeretném mondani, itt 4x4, tehát 16 katona őrizte Pétert. És én ezt most allegóriának értem. Mert az ördög össze akarja kötözni a kezünket, meg akar bilincselni, nagy erőket akar felvonultatni ahhoz, hogy mi bénák maradjunk. Hogy börtönbe sínylődjünk, hogy a halál várjon ránk. Hiszen ez várt Péterre, fizikailag. De a fizikai halálnál van sokkal rosszabb. És az elmúlt héten már olvasgattam ezeket az igéket, aztán már nem csak olvasgattam, hanem olvastam is, aztán vártam az Úrtól, hogy ő irányítsa a gondolataimat, szépen el is készültem úgy, hogy szakaszokra bontottam minden igét, és gondoltam, az milyen jó lesz, majd annak alapján fogjuk érteni, hogy melyik szakasz, melyik rész mihez tartozik, különösen a Péter a Kornélius házában, ahol megismétlődnek dolgok, de aztán ezt félre tettem, mert az ige különben is érthető. És a mai igéhez a megkísértés történetét, amiről a tegnap esti igehirdetésben hallottunk, hozta elém az Úr. Kamalézon, akire többször szoktam hivatkozni, egyszer egy lelkész evangelizáció során elővette a megkísértés történetét. Bele sajdult a szívembe, hogy ahol voltunk, vagy 40-en, és volt 5 éppen felszentelésre váró fiatal kolléga, olyan impregnáltan választották el tőlünk, hogy bene jöjjenek ilyen süket alaknak a beszédét hallani, hogy meg legyenek tévesztve. Pedig érdemes lett volna a szolgálat kezdetén megérteni, hogy mit is jelent, amikor az ördög odamegy Jézushoz, és óriási szemtelenséggel és óriási bátorsággal, mondanám azt is valami elképesztő öntudattal, hiszen azt gondolta, hogy valamivel csak sikere lesz, azt mondja, hogy változtasd a köveket kenyerekké. Mert a kenyér az központi kérdése mindenkinek. És úgy gondolom, hogy amíg nem lesz a szívünk egészen Jézusé, a kenyér központi kérdés marad. Meg kell tenni egy darab utat Jézussal, meg kell tanulni imádkoznunk a mai napi, a mindennapi kenyérért, mert csak akkor látjuk, hogy milyen irgalmas szeretettel ad az Úr, amit kérünk, és sokszor fölötte. Bebizonyítja, és az életünk nagyon szegény szakaszai azért áldottak, ha nem kezdünk el lopni és családúton hozzájutni anyagi javakhoz, mert Isten hatalma kimagaslik előttünk. Ha rábízzuk magunkat, megadja, ami kell, és többet is. Meg kell tanulni, amit meg nem ad meg. El kell fogadni, hogy szerinte nincs rá szükségünk. Ugye az éhezés az egy borzalmas dolog. És az az igazi gond, hogy ennek is van egy lelki megnyilvánulása. Az ember éhezi és szomjazza emberek szeretetét, emberek elismerését, hogy felnézzenek rá, hogy valakinek tudhassa magát. És most előbb az igehirdetőkre utalok, de aztán a profikra, akik ebből élnek, de aztán gondolhatunk mindnyájunkra is, hogy akinek Isten elkezdi erősíteni az életét, az útját a Krisztus követésben, és eredményessé tenni a szolgálatát, a bizonyságtételét, azt egyszer csak körülveszik, és elkezdik mondani, hogy na hát ez igen, most, amit most hallottam, amit öntől hallottam, vagy tőled hallottam, hát ilyen jót még sose hallottam, és itt jön, erről is hallottunk egy példát valamelyik esti igehirdetésben, jön az ördög és felemeli az embert, azt nem Isten emeli, hanem az ördög, és emeli saját magát. És jön az ördög, és zűrzavart teremt a családi életében, a házas életében, feszültséget. És felkínálja neki, te nem ezt a rosszat érdemled, amikor te odaszántad magad az Isten szolgálatára, amikor te hoztál egy nagy-nagy áldozatot, látod, hogy az emberek rajonganak érted, te megérdemelsz egy kicsit több szeretetet. És mindig van valamilyen előretolt helyőrsége az ördögnek a gyülekezeti közösségben is. Aki vigasztalni akar, aki vigasztalásra szorul, és akkora bukások és botlások vannak ennek következtében. A nemi élet területén. És azt még mondja egy darabig, lehet, hogy még össze is gyülekeznek. De mégiscsak az történik, amit a Magyar Nemzetben olvastam pár héttel ezelőtt, Angliában sokan elhagyták az anglikán egyházat az egyház liberalizmusa miatt. Mert ha az ember beleesik a bűnbe, több dolgot is tehet, tehetni azt, hogy összeomlik Isten előtt. De teheti azt is, hogy megmagyarázza. Meg azt is megteheti, hogy jaj, hát Isten annyira szeret mindenkit, ez nem olyan nagy probléma. És külsőleg olyan, mintha nem történt volna semmi. De bent nem ugyanolyan. Mert egy darabig, és még ez is kegyelem, gyötrik a kétségek. És amikor felszabadul a gyötrő kétségek alól, és már nem érez gyötrelmet, hanem szabadon vétkezik, hát az már a teljes halál. Nem elbóbiskolt, nem elaludt, hanem halott. És ugyanez történik az anyagiak vonatkozásában. Rászabadította az Úristen az egyházakra Magyarországon a kárpótlást. Hát itt annyi ügyeskedés történt ebben az országban. De az még hagyján, az egyházakban. Hogy lehet jól járni? És persze, ha valakinek nem adatik olyan nagy lehetőség, hogy a gyülekezetének valamikor volt 6 lakása vagy háza, meg 3 iskolája, meg kacsalábon forgó, nem tudom milyen, de hát bármerre megyünk, azért felkínálja nekünk az ördög. Ha a munkahelyen nem, akkor máshol, valahol hogy lehet kicsúszni az adózásból, tehát valamit mindenképpen fölkínál, mert amikor olyan pocsék kormányzat van, amilyen, hát azokhoz a nagy gazemberekhez képest mondhatja valaki, én csak kicsi gazember vagyok. De már nem is mondja, hogy gazember, hanem akkor ez nekem is jár. És gondoljunk arra a kísértésre, amikor oda megy a sátán Jézushoz, és azt mondja neki, hogy ugorj le. Hát a látványosság is valami olyan, a némelyikőtök kesergéseiből érzem, hát én beszélek Jézusról, és az emberek nem térnek meg. Hát azt szeretnéd látni, hogy egyszer elmondod, hogy Isten hatalmas, Jézus szeret, meghalt érted a kereszten, és a másik kapásból fogja mondani, akkor én megnyitom a szívem ajtaját az Úr előtt, és már én te veled járok, és én is hirdetem, és akkor pillanatok alatt elterjed az evangélium az egész országban. Először is meg kellene gondolni, hogy te milyen nehezen adtad át magadat. Nem arra gondolok, hogy kicsit, mert addig, amíg Isten nem zavarja a köreimet, a bűn köreimet, addig jó az, hogy az Isten szeret. De amikor belenyúl az életembe, és azt mondja, hogy te azt hiszed, hogy itt fáj neked, De ott fáj, ahol a bűnöd van, attól vagy nyomorult. Akkor valahogy az ember megborzad, és azt mondja, nem, hát ez egy túl szigorú, ilyet Isten biztos nem is akar, mert szeret engem. Előkerültek a szeretetről szóló könyvek, hát akkora csapda. Óriási csapda. Ha Isten úgy szeretne, ahogy az ember szeretné, hogy szeresse Isten, akkor ő nem Isten lenne. Akkor nem szeretne. Mert hagyná, hogy az ember bennmaradjon a halálban, a kárhozatban. De nem akarja. Nem akarja a vesztünket. És csak nagyon röviden mondom el, ami tegnap este elhangzott. A hatalom mámorít. Lelkek fölött rendelkezem hatalommal. Emberek vannak beosztva a munkahelyemen, és én vagyok a főnökük. És ha azt a hatalmat, amit a gonosz kínál, elfogadjuk, és azt gondoljuk, hogy mi urak lettünk valakik fölött, akkor a legmélyebb rabszolgaságba vetjük magunkat, mert a sátán fog uralkodni rajtunk. Ezek borzalmas dolgok, de az üzenet egyszerű, az Isten üzenete. A vas ajtó is kinyílik, és a bilincsek lehullanak. És gondoljunk arra a csodálatos ígéretre, amit Ézsaiás 61-ben Isten a Mesiásról mond, hogy el fog jönni, hogy evangéliumot hirdessen a szegényeknek. Szabadulást a foglyoknak, hogy megnyissa a börtönöket, hogy hirdesse az Úr kegyelme esztendejét, és még ne hirdesse Isten bosszúállásának a napját. Az majd lesz, amikor visszajön. Most még az Úr kegyelme esztendejét hirdeti. Van még számodra is bocsánat, mondja az egyik énekünk. Hát van. Megszabadulhatsz. Mert a mindenható, megváltó Jézus Krisztus, aki én mindenhatalom, ugyanazzal az erővel bír, tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Amit cselekedett a kereszten, az érvényben van. Mint megölt bárány, ott van az Isten királyi trónja előtt, és most imádkozik értünk, esedezik értünk az Atyánál. Hogy ne húzódjunk vissza lelkünk sötétségébe, hanem lelkünk sötét foltjait hozzuk a világosságra elé. Mert szabadulás csak akkor is abból van, amit önként vágyakozva viszünk hozzá, mint bűnt, Uram, bocsáss meg, újíts meg, és szentelj meg, mert követni akarlak egy új úton, Te utánad járva. És kérlek, szabadíts meg, mert sötét gondolatok gyötörnek, rosszak az éjszakáim, meglep a félelem, nem tudok mit kezdeni vele, én ismerlek, hiszek benned, és mégis jön. Idehozhatod elé. Az úrvacsoráról sok minden között Luther azt tanítja, hogy egy nagy kincs, egy nagy lehetőség arra, hogy fizikailag is átéljük, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Amikor testét és vérét magunkhoz vesszük, nem kell erről filozófiai eszmefuttatásokat gyártani. Oda kell figyelni a teljes üzenetre. Ez a testem, ez a vérem, ezt cselekedjétek, meg nem feledkezve arról, hogy meghaltam értetek a kereszten. Soha nem kellene az embernek azon töprengeni, hogy milyen módszerrel, módon, eszközökkel tudja Isten elvégezni bennünk a megújítás munkáját. Ez titok marad mindenki számára. Aki elkezdi magyarázni, az csak félrevezeti saját magát, meg esetleg másokat is. Mi nem látunk egészen bele a mennyországba. De Ha visszaemlékeztek, a Cornelius történetbe is, a prédikációban van egy rész azért, ahol mégiscsak kell a mennyországra gondolni. Hát Jézus eszik feltámadása után az apostolokkal. És ha elkezdesz töprengeni azon, hogy de most ő már egy megdicsőült testben van, most akkor az a hal, amit megevett, akkor mi történik azzal, akkor nagyon rossz úton jársz. De ha újjongsz azon, hogy valami csoda történt, hogy láttad valamit a menny dicsőségéből Jézus, akkor jó úton jársz, ha ráfigyelsz. Ebben a mai igében itt van előttünk egy angyal, higgyétek el, hogy van. Mit mond a Biblia a mennyországról? Nem kell lámpát gyújtani. Nem kell a nap se. És mégis világosság lesz. Elküldött valakit Isten a mennyből, megállt Péter mellett, és világosság lett. Hozta a menny fényét. Elfelejthetjük az angyalokat, mert ott fognak hagyni bennünket. Nem arra rendeltettek, hogy végig kísérjenek szüntelenül, és hogy mi megfogjuk a kezüket, és állandóan arra gondoljuk, hogy de ugye, te angyal velem vagy, mert szóba se kell állni velük. Hanem tudni kell, hogy a mindenható Szent Isten mindig azt a segítséget adja nekünk, amire éppen szükségünk van. És ő ismeri a szükségünket jobban, mint mi magunk. Tehát bízzuk rá magunkat. Bármi történik a következő órában vagy utána. Nem ijeszgetlek benneteket, de hát vagy hazaérünk, vagy nem. Vagy nyugodt lesz az útunk, vagy zaklatott a közlekedés. Nem tudjuk. Ami jön, azt Isten tudja. Amire szükséged van, azt is. És amire szükséged van, megadja. Ne félj, ne rettegj, légy bátor. Nem akarom megbántani a nőtestvéreket, de a Biblia azt mondja, hogy legyetek férfiak. Csak most egy olyan világban élünk, ahol a férfiak nagyon elnői esettek, tehát ez így nem jó. Legyünk olyanok, amilyennek Isten gondolja, hogy a férfinak lenni kell, aki terhet hordoz, és nőtestvérek, benneteket az Úr ugyanúgy megerősít, hogy elbírjátok hordozni a terheiteket. Bízzátok rá magatokat. Szolgáltassátok ki magatokat egészen neki. Tartottam egy előadást a Szeretet, Szolgálat és Misszió címen, ahol a, így kell nevezni, akkor a kliensről beszéltem, aztán a Kyriosról, az Úrról, az Jézus, és végül a diakonoszról, de a szolgáról. De nagyon rám terhelte Isten, hogy igazából még diakonoszok csak ilyen önként szolgák lennénk. De Pál azt mondja önmagáról, én Jézus Krisztus rabszolgája. És ez azt jelenti, hogy semmi más nem akarok, Uram, amit te. Jogom sincs máshoz, csak ahhoz, amit te mondsz, hogy tegyem. Hogy oda menjek, ahova te küldesz engem. És akkor mindegy, ha kisbalta hullik az égből, akkor is el kell menni. Mert Isten megbízott és küld, hogy menj. Velem van az Úr, nem félek. Ember mit árthat nekem? De ne nézzetek az emberekre. És ne nézzetek az ördögre. Nézzetek Jézusra. Az ige mondja, nézzetek fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. És akkor egy oldalra jutunk mindnyájan, ahol örökké magasztaljuk az Urat. Amen. Imádkozzunk. Uram, köszönöm szeretetedet, hűségedet, megbízhatóságodat. Csodálatos Isten vagy. Uram, végezd el bennünk, amit elkezdtél. Juttass teljességre. És add, hogy újra és újra, amire szükségünk van, az itt hallott vagy máskor tanult igék eligazítsanak, bátorítsanak, nincsenek. Mindig azt tedd, Uram, amire a te végtelen bölcsességed szerint nekünk szükségünk van. Amen. Amen.